A következő nap a temetés előkészületeivel telt el, de már abban a testvérek is segítettek. Megérkezett Kasperek György Lőcséről, és estefelé Kasperek Erzsébet férjezett Manácsi Pálné is előkerült. A temetés harmadnap délután volt, március 1-én. Úgy látszik, ebben az esztendőben hosszabbnak ütött ki a februárius a rendesnél. Kaspereket, mint előkelő polgárt, a templom melletti Szent János nevű temetőben illette egy hely, ami ellen nagy zúgolódásban tört ki a nép, de a sztaroszta elrendelte. Nem különben azt is, hogy a város összes harangjait meghúzzák. Azok nem is voltak olyan makacsok, mint a tegnap előtti kis harang. Sőt, azóta a Szent Mihály lovát is kihalázták egy fél órányira a város alatt, minél fogva teljes rendben és pompában ment végbe a temetés. Nagy népsokaság volt jelen. Nem csak Lublóról, hanem Gnézdáról és a szomszéd helységekből is két pap celebrált, és a kántor szép búcsúztató verseket mondott. Künn a temetőben, mikor a rögök dübörögni kezdtek a lebocsátott koporsón, irtózatos orkán kerekedett. De hát ebben nincs semmi csoda. Egyébként pedig minden a maga természetes rendjén ment. És a lublóiak azzal a megnyugovással léptek ki a temetőkapuján. No, egy rossz embert már megint bekapartunk. Ezzel is kevesebb punktum. A szép özvegyasszonyt a sztaroszta vezette karonfogva a koporsó után, sőt, visszajövet is a lakásáig, mert bizony csúszós volt az út a reggeli fagy után. Hát mi rossz van abban, hogy a gyenge, összetört folyók a virág valami támogató karóhoz kapaszkodik? A sztaroszta víg, szeretetreméltó volt visszafelé menet, cseveget, fecseget, mindenfélét, még meg is nevettette Kaspereknét. Ilyenek az asszonyok. Ó, beszépen vette ki magát a mosoly azon a bánatos arcon. Mint hófehér ruhán, piros rózsabimbó. Otthon a kapuban tegnap előtti ígéretére emlékeztette a sztaroszta. Ugye megengedi, hogy megmelegedjem egy kicsit odabent. Cudar csípős idő járt, tele volt a bajusza, szakáll az úzmarával. Kaspereknél habozott. Megérdemlem, Mária, súgta érzelgősen. Hidd meg, Mária, megérdemlem. Mária intett neki, hogy jöjjön hát. Keresztül mentek a pitvaron. A sztaroszta szíve hangosan dobogott, és meg nem állhatta, hogy át ne fogja a derekát nagy csintalanul. Egy kis előleg a boldogságból. Ugyan menjen már, sztaroszta, maga nagy bolond. A kezére ütnék, de az enyém meg van dermedve, mozdítani sem bírom. Inkább nyissa ki hamar az ajtót. A sztaroszta kinyitotta a szoba ajtót, de egy írtózatos ordítással hőkölt vissza. Barátságos meleg csapott ki belülről, az asztal meg volt terítve, és az asztal főn ott ült Kaspereck Mihály piros arcával, vidáman, úgy, amint szokott, picskájával nagy karajt vágva az előtte lévő kenyérből. A sztaroszta elrohant, mint az őrült, ki a pitvarajtón, a kapun futott, lélek szakadva futott egész hazáig, ott befeküdt menten az ágyába, kilelte a hideg. Egész éjszaka félre beszélt, csodálatos lidércekkel viaskodva. Éjfél táján felcsert hozattak hozzá, aki eret vágott rajta, reggelre egy kicsit jobban lett. Éppen herba teáját itta, amit a gazdasszonya tartott a kezében, mert forró volt a bögre, úgyhogy csak kanalakban adogatta neki, mikor megnyílt az ajtó, és belépett Kaspereck Mihály. Jézus Mária, Szent József, kiáltál rémülten a gazdasszony, és a bögre kiesett a kezéből 100 darabra összetörve. Kaspereck megállt az ajtónál. Egy nagy ezüstcsatos kék köpenyeg volt rajta, kihúzta alóla a jobb kezét, és megfenyegette vele az ágyában sápadtan fetrengő Lubomirskit. Vigyázz, sztaroszta! Azt mondom, vigyázz magadra! Ha még egyszer kedved jönne a feleségemet megkóstolni, földön, falon, fán, vason keresztül ott termek és megfojtalak. Vigyázz magadra, sztaroszta. Az volt, Kaspereck volt. A másvilági út semmit se változtatott rajta, csak a hangja lett idegenszerű, különös, valami dohos sírivó.